Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Jelenések könyvének 13. fejezetéből. Jelenések könyvének 13. fejezetét olvassuk, ami a padokban levő Bibliában az 1334. oldalon található.
És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, 10 szarva és 7 feje volt, szarvain 10 korona, és a fejein Isten károlő nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvéjé, szája, mint az oroszláné, a sárkány átadta neki az erejét, trónját és nagy hatalmát. Láttam azt is, hogy egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat, imádták a sárkányt, mivel átadta a hatalmat a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak. Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni? És adatott neki nagyokat mondó, és Isten káromló száj, és adatott neki hatalom a cselekvésre 42 hónapon át, és megnyitott a száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennybe laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett, ahogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek nincs beírva a neve a megöletett bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Ha valakinek van füle, hallja. Ha valakire fogság vár, fogságra jut. Ha valakinek kardáltal kell meghalnia, kardáltal hal meg. Itt van szükség a szentek álhatatosságára és hitére. És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad, 2 szarva volt, mint a báránynak, de úgy beszél, mint a sárkány. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát annak színe előtt, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből, a földre az emberek szeme láttára, és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket a fenevad színe előtt megtehet. És azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek báványképet a fenevad tiszteletére, akinek kard által ejtett seb van, de életre kelt. Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és akik nem imádják a fenevad képmását, azok mind megölesse. És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, jobbkezükön vagy homlokukon bélyeggel jelölhessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson el semmit, csak az, aki bélyekként rajta van a fenevad neve, vagy nevének a száma. Itt van szükség a bölcsességre, akinek van értelme, számít csak a fenevad számát, mert egy embernek a száma az ő száma pedig 666.
Gyertek, testvérek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy előtted állhatunk kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek. Köszönjük, hogy előtted borulhatunk le, és téged varhatunk, Úrnak, életünknek minden pontján, minden életszakaszán, minden élethelyzetben. Urunk, olyan jó megvallani, hogy te vagy egyedül, aki a szeretet vagy. Olyan jó megvallani, hogy a te uralmad alatt szabadság van, és nem rabság, és nem elnyomás, hogy a dicsőítés, a dicséret az fölemel, és nem tönkretesz, és nem kihasznál. Köszönjük, Urunk, hogy a nevedben életre találtunk, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy szabadon árad ma is szent lelked. Kérünk, hogy győzz le bennünk a hazugságot, a hamisságot. Adj nekünk szabadságot arra, hogy valóban téged imádjunk, és senki mást. Jöjj közénk, irgalmad és kegyelmed szerint, szerető Istenünk. Amen. Az előbb felolvasott igeszakaszhoz, a Jelenéseknek a 13. fejezetéhez, János evangéliumából olvasok egy verset, a 19. fejezetnek a 30. versét. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Elvégeztetett, mondja Jézus a kereszten, és így leheli ki az ő lelkét. És ez az egy mondat nem jelent se többet, se kevesebbet, mint azt, hogy a világ sorsa eldőlt. hogy az a terv, az a munka, amit Isten eltervezett, amiért Jézus emberré lett, amiért közöttünk az emberek kezébe adatott, és onnan a halálból föltámadt, az elnyerte a maga értelmét és dicsőségét. És ezt a szót, hogy elvégeztetett, a Jelenések könyve is elmondja a maga képi és nagyon színes nyelvén. Képekkel talán úgy lehetne ezt elmondani, hogy a Júda oroszlánja a megölt bárány győzött. Ő az, aki méltónak bizonyult, hogy feltörje a pecséteket. Ő az, aki méltónak bizonyult, hogy az életkönyvét kézbe vegye. Ő az egyetlen, aki méltó és aki előtt mindenki leborul és imádja őt. Az ő uralma érvényre jut. A Jelenések könyve a maga apokaliptikus képeivel ugyanazt mondja el, mint az evangélium. Azt, hogy a sátán, a halál, a szenvedés végérvényesen legyőzetett. A világ megváltása megtörtént, még ennek érvényre jutása az, ami várat magára. Még most zajlik a harc, de a csata már eldőlt. Már lehet tudni a kimenetelét, lehet tudni ki a győztes, lehet tudni ki a vesztes. A harc még azért tart. Isten uralkodik a kereszten, és uralkodik azóta is, most is. És a Jelenések könyve a maga különleges műfajával apokalipszis, ami szó szerint azt jelenti, hogy leleplezés, lelepleződés. Azért iratik meg, hogy az egyszerű igazságot, amit az evangéliumban látunk, hogy Jézus halálával, feltámadásával megváltotta ezt a világot, hogy ezt kibontsa, és leleplezze mindazt, ami a világban történik, hogy ez a megváltás hogyan érvényesül, mind a mai napig. És ezért a kulcsfogalma az evangéliumoknak is, de a Jelenések könyvének is, az Istennek az országa, Istennek az uralma. Ez lesz az a fogalom, amit most sorozatként is körbejárunk az Isten tiszteleteinken. Mit jelent Isten országa, mit jelent az ő uralma. És a mai újszövetségi bibliaolvasó kalauzi ige segít ebben bennünket, hogy ez a fogalom és kifejezés, hogy Isten országa, ez ne egy ilyen bibliai szaknyelv legyen számunkra, hanem a hétköznapi életünknek a legfontosabb kérdése. Amit ha kérdésként teszek föl, akkor ez így hangzik, hogy kinek az uralma alatt áll az életed? Ki az, aki irányít téged? Ki az, aki vezet és meghatároz téged? Fontos ez a kérdés, akkor az életünk apró dolgait idézem, amikor számolgatjuk a nyugdíjat vagy a fizetésünket, hogy mire elég, mi fér bele, mit merhetünk megálmodni, és mi az, amiről le kell tennünk és el kell engednünk. Fontos ez az életünk más területén is, akkor, amikor mondjuk egy kisgyermek nem beszél még jól, hát a kortársai már mind beszélnek, és a szülő ott áll kétségbeesve, hogy most mit csináljak, miért nem szólal meg, mit tehetek azért, hogy ő megszólaljon, hova vigyem még el, nincs a hatalmamban megindítani a nyelvét, hova forduljak. Vagy amikor megindul a nyelve, és már kamaszá cseperedik föl ez a fiatal, és már ott van benne a düh, hogy miért nem ért meg engem az apám vagy az anyám? Miért ütközünk össze folyamatosan? Ki irányít? Honnan jönnek az indulatok, és hogy oldódnak ezek meg? Vagy a feleség, amikor rádöbben arra, azt veszi észre, hogy a férjem már nem vesz észre. Mit kezdjen ezzel a kérdéssel? Hova fordul? Milyen irányba indul? Életünk apró kérdései, de mind mögött ott van, hogy ki vezet, ki irányít, kinek engedelmeskedek, honnan tudom, mi a jó, merre kell mennem. És a Jelenések könyve visz, emel olyan magasra, hogy szédülünk ezektől a fenevadaktól, a számoktól, a szarvaktól, szédülünk ezektől a kifejezésektől. Magasra emel föl, hogy más perspektívából lássuk az életünknek a hétköznapi kérdéseit. Merjük úgy látni, ahogy Isten látja, hogy ő uralkodik, de nem csak az ő uralmával van nekünk dolgunk, hanem más uralommal is, amelyik bitorolja Istennek a helyét. És itt találkozunk a politikával ebben a fejezetben, itt találkozunk a propagandával, itt találkozunk a vallási ideológiával, és itt találkozunk a gazdaság leírásával. ebben a 13. fejezetében, a Jelenések könyvében. Mindegyiknek érezzük a hatását, mindegyikről tudjuk, hogy meghatároz bennünket, de olyan ritkán megyünk föl ilyen magasra, és olyan ritkán tesszük fel azt a kérdést, hogy és az evangélium, az Isten örömhíre, hogy kapcsolódik ezekhez, a számunkra a természetes valóságokhoz? Hogy viszonyul ez a kettő egymáshoz? Talán megtesszük mondjuk egy olyan kérdés kapcsán, hogy mit tesz jót az egyháznak? Milyen helyzetben tudunk, mint közösség előrébb menni? Mi az a gazdasági környezet? Mi az a politikai környezet? Mi az az erkölcsi környezet, amiben könnyebb megélni a hitünket? Talán így kérdezzük, de ennél mélyebbre nem megyünk. Pedig a Jelenések könyve emelni akarja a tekintetünket és a gondolatainkat, hogy merjük az Isten országát, Isten uralmát, mint egy kulcsot, mint egy szemüveget fölemelni a szemünk elé, és azt nézni, hogy ezen keresztül kell nézni az életünk minden kérdését. A legapróbbat és a legnagyobbat egyaránt. Ez a 13. fejezet nem egy vallásos fejezet. Nem érezzük rajta, hogy nagyon szent környezetben vagyunk. Azt érezzük, hogy a hétköznapi világban vagyunk benne, a hatalmakban, a politikában, a propagandában, a gazdasági élet kérdéseiben. Csupa ilyen fogalmat és jelenséget hoz elénk. Csak vannak ezek a különleges szereplők. És az írás magyarázók azt mondják, hogy a 13. olyan, mint egy kifordított vagy kifacsart szent háromság, szentségtelen hármasság. Három szereplőt látunk benne, a sárkányt és két fenevadat. És ez a három megkülönböztethető, de valahogy mégiscsak egy, ahogy a szent háromság személyét megkülönböztetjük, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, de egy Isten. Hármasság van itt is, fenevad, egyik föltámad, átadja a hatalmát a másiknak, de aki mögött áll, az a sárkány, imádják a fenevadat, de imádják benne a sárkányt. Egyik a másikra mutat, egyik a másikból meríti az erejét, a szavait, az indulatait. Szentségtelen hármasság. És hogy jelenik ez meg? Hogy kerül ide elénk ez a különleges lényekkel benépesített valóság? Úgyhogy a Jelenések könyve azt mutatja, hogy a menny és a föld története az elválaszthatatlanul egy. Hogy nem két külön világ van, van a mennyország valahol túl az emberi racionalitáson, tudományosságon, valami egészen más dimenzióban, és ettől függetlenül létezünk. Nem, a Jelenések könyve azt mondja, hogy a menny és a föld elválaszthatatlanul össze van kapcsolva, és ami az egyikben történik, kihat a másikra. Nagyon izgalmas így olvasni, és ezt a szálat bontani nem tudok most erre több időt fordítani, azért, mert kell beszélnem erről a jelenségről, ami előttünk van a 13. fejezetben. Azt látjuk ugyanis, hogy ez a szentségtelen hármasság úgy jelenik meg, hogy Jézus győzött. Hogy Jézus legyőzte a sátánt a kereszten. Meghalt a halál. Áldozatával a bocsánatot adta az embernek, nincs vádlás, nincs kárhoztatás. És ez a győzelem kihat nem csak a mennyre, hanem a földre is. Azt látjuk, hogy a sárkány levettetett a földre is, mert küzd, mindig is küzdött Jézus ellen. Küzdött a születésekor, amikor meg akarta öletni, aztán küzdött életében, hogy kísértette végig, de nem győzhette le. Mert nem győzhet a gonosz Isten fölött. És ezért dühében, haragjában, bosszújában azok ellen fordul, akik az Istenéi. Az Isten teremtettsége ellen fordul, a teremtett világ ellen fordul, különösen is az Isten nép ellen, az egyház ellen fordul. Ez van a 12. fejezetben előttünk, ahogy dühöngve elindul, és minden módon pusztítani akar. És a 13. fejezet azért is különleges, mert az államhatalommal és annak intézményeivel találkozunk démoni formában. Fontos, mielőtt ennek a gondolatait végigvesszük, fontos kiemelni, hogy az államhatalom önmagában nem démoni, hanem Istennek a rendelése. A római levélben ugyancsak a 13. fejezet az, amit együtt kell olvasni a Jelenések 13. fejezetével. Mert a római levél 13. fejezetében azt látjuk, hogy hogy a gonosz ellen adja Isten az állam hatalmat. Azért visel kardot, hogy a gonoszságot távol tartsa, hogy megbüntesse és a jót meg tudja jutalmazni, hogy szét tudja választani, ahogy a karddal vágni lehet, ketté választani. Úgy válassza szét az állam hatalom a jót és a rosszat, és úgy tartsa távol a gonoszt az emberi közösségtől, hogy el ne emészze, ha kell fegyvernek erejével. Csak az a különös dolog történik itt most a Jelenések 13. fejezetében, hogy amit Isten ad, az dühében, haragjában a gonosz megkaparintja, mert Jézussal nem bír, hát akkor pusztuljon az emberiség, különösen is az Isten népe. És ezért azt, amit Isten jónak mondott, azt szerzi meg, arra teszi rá a kezét, és azt bitorolja, lesz démonivá az államhatalom. És kisajátítja, ellopja Istentől, és fölhasználja arra, hogy pusztítson ezen keresztül is. Ha nézzük a leírását ennek a démoni hatalomnak, azt látjuk benne, hogy végig Istent majmolja, Istennel rivalizál. Abban, ahogy magát mindenek fölött valónak állítja. Abban, ahogy ezek a vadállatok, ezek megelevenednek, meghalnak és megelevenednek, föltámadnak életnek és halálnak urai. És hatalmuk van a halál fölött is, ez Isten. Ez Istennek a hatalma, akinek egyedül adatik ilyen hatalom. És ezt a szerepet ölti magára, Istenné teszi magát, Istennek hazudja magát, és facsarja ki minden módon mindeneknek az imádatát. Hogy az erő és a hatalom mennyire vonz, azt már óvodáskorban is tudja az ember, mert a legerősebb fiúnak legjobb a barátjának lenni. Ezt mindenki tudja. És az az igazság, hogy nem csak az oviban tudjuk, hanem azóta is, felnőttként is tudjuk, hogy a hatalmassal jó-jó barátságban lenni. Mert abból jó származhat. Hát ez az az erő, ez az a sodrás, amit használnak ezek a fenevadok, hogy az erőt mutatja föl a maga brutalitásában, fizikai erőszakkal, hogy maga mellé állítsa az embert, hogy az ő imádatára késztesse az embereket. A lényeg nem változik. Teljes uralmat akar minden területen az ember fölött, mindent birtokolni akar. Az erőszak nyílt, amivel igazgat az a fortéos félelem, hogy elég egy helyen használni a fegyvert, és mindenki rettegni kezd, mindenki igazodik, mindenki tudja, ki az erős ember, kitől kell tartani, kinek kell megfelelni. A félelem vezére. Mert hogy lehet, hogy Istent játszik ez a szentségtelen hármasság, de nyilvánvaló a különbség. Már csak abban is, hogy milyen szavakat használ, Istent káromolja. Isten ellen van, minden módon a szavaival lejáratja, hazugnak, semmisnek nyilvánítja. De a hatalom birtoklásából is látszik, hogy nem Isten, nem Jézussal van dolgunk. Mert a hatalom nem a szeretetének a hatalma, hanem a fegyverüknek, az ideológiáknak. A hatalma, a propagandának a hatalma. És még az idővel is látszik a különbség, azt olvassuk, hogy 42 hónapig adatott neki uralom, az 3,5 év, ennyire még tudok számolni, az 3,5 év, az a hétnek a fele, és anélkül, hogy belemennék a szám misztikába, a hét a Jelenések könyvében is a teljességnek a száma, a 7 pecsét, a 7 trombita, sorba jön ez a 7-es ciklus végig a Jelenések könyvén, nem éri el a hetet, a feléig jut el, a fele adatik neki, kiszolgáltatott semmi, legyőzetet, elvégeztetett. Magát mindennek, Istennek, hatalomnak, vége érhetetlennek, halálból föltámadónak állítja. És a fegyver erejéről és a félelem igazgató erejéről szóltam, hadd szóljak még a másik kettőről is, amivel imádatára készteti az embereket. A második fenevad, amit látunk a 11. verstől kezdődően, az sokkal inkább a vallási ideológia. A gondolatoknak a területe, nem a fizikai erőszaknak a területe, ahol hódítani akar, és ahol imádatra kényszerít. És itt nem egyszerűen utánozza, hanem már szó szerint hamisítja Jézust, mint bárány jelenik meg, de azt olvassuk, de a hang, az a sárkányé. bárányként tünteti föl magát, aki megsebesült, aki megöletett, de aztán föltámadott, lemásolja a Jézust. Mert nyilvánvaló, hogy nem Jézussal van dolgunk, hanem a sárkánnyal. Csak öltözik vallásos kifejezésmódba, csak öltözik vallásos ideológiákba, és használja ezt a totális uralom megszerzésére. Hogy a vallásnak és a politikának kölcsönösen van vonzódása egymás iránt, azt az emberiség története végig bizonyítja. A mai napig így van ez. Ha az iszlámra gondolunk, látjuk. Vallási, politikai uralom egymásnak felel meg. De nem csak az iszlámra vonatkozik ez, hanem a hinduizmusnak vagy a buddhizmusnak egyes fajtáira, és a sor végén oda kell tenni, és magára a kereszténységre is. És a két példát hozok erre, az egyiket a múlt századból, amikor Németországban a német keresztény mozgalom elkezdi zsidótlanítani a Szentírást, mert az nem méltó. Mert az nem lehet az evangélium, mert nem lehet a zsidó népből a messiás. És megtisztítja, megcsonkítja, átírja, fölülírja, és a templomokban folyik, kisajátítja, és az egyház pedig beleáll, és fölesküszik a Führerre. Amikor vallás és politika totális hatalmat akar gyakorolni az ember felett. És hogy ne csak a múlt századra nézzünk, hanem a mai napira is hadd nézzünk rá, a napi hírekből is lehet találkozni vele. Egy svédországi oltárképet szeretnék idézni Malmöben, ahol az úrvacsora ábrázolása történik meg. Jézus magas sarkú cipőben van, a tanítványok mind homoszexuálisak vagy transzneműek. Isten káromlás. Amikor az ideológia, politikai gondolat megjelenik a templomban, és a templom kiszolgáltatja, és hazudja Jézust, és hazudja az Urat. Istent káromolja minden módon, nem csak fizikai erőszakkal, hanem a vallás az ideológia eszközeivel. Európa ma is harctér, ahol élünk. Talán kevéssé a fegyverek, ahol megérjük ezt a küzdelmet, sokkal inkább ez a totális igény a gondolatainkra tart már igényt. A hadszintér már nem a házasság, az már elesett. A házasság vagy együttélés. A hadszintér ma a szexualitás terén van. Ma az bombázza a fenevad. Hogyha nem lenne elég káosz, akkor még tegyünk rá egy lapáttal, már azt se tudjuk, hogy fiúk vagy lányok vagyunk. Már nincs különbség. Már azt se tudjuk, mi a szerelem. Teljesen mindegy, hogy kivel, teljesen mindegy, hogy milyen formában, minden egyforma, minden éppen olyan jó. A hazugság, amelyik mindent átjár, ami a gondolatainkba eszi be magát, hogy már nem tudunk tisztán gondolkozni, nem merünk szavakat használni, mert elveszik tőlünk a szavainkat. Nem lehet azt mondani, hogy igen, igen, nem, nem, hogy férfi és nő, nem lehet mondani. Minden módon, nem csak a sajtóban, az oltárképen, a templomban, mindenütt. A harc. És van egy harmadik terület, amelyik még kevésbé látványos, ez a gazdasági életnek a kérdése. Ott az ideológia semleges, ott ne avatkozzon be az állam, ott a piac maga intézi, a láthatatlan kéz maga intézi a maga törvényszerűségei szerint. Az akkor jó, ha senki nem avatkozik be. 16. 17. verset olvasom. És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelölhessen meg, hogy senki se vehessen, vagy adhasson el semmit, csak az, akin bélyekként rajta van a fenevad neve, vagy nevének a száma. A gazdasági élet totális uralma. Mi van akkor, hogyha nem lehet venni és eladni? Mi lenne velünk, ha nem vásárolhatnánk, és ha nem adhatnánk el? Hát kívül kerültünk a társadalmon, élhetetlenné lett az életünk. Kirekesztettek vagyunk. Ez is része ennek a totális uralomnak, hogy ki kereskedhet és ki nem. És hogy mindez nem mese, nem mitológiai szörnyekkel van dolgunk, hanem hétköznapi valóság, testvérek, azt mi magyarok pontosan tudjuk. Pontosan tudjuk, hogy milyen az, amikor egy állam démonivá válik, és totális uralomra tör minden területén az életnek. Pontosan tudjuk, milyen az, amikor az Istent káromolja, és az Isten népét szeleteli föl, mint a szalámit, úgy kell eltüntetni erről a világról. Itt vagyunk, itt ülnek a testvérek közöttünk, akik a saját bőrükön érezték meg, hogy mi az, hogy ja, rossz helyre születtél, ja, rossz gondolatok vannak a fejedben, te nem tanulhatsz. Te nem lehetsz az, amit szeretnél, mert neked nem azt szántuk. Ja, ha esetleg behódolsz, és aláírsz, és leszel pártag, és csatlakozol, és imádod, akkor igen, akkor megnyílik. Egyébként nem. Totális igény. Persze tudom, hogy az emlékeinkben van itt, de kérdezem, hogy hogy ér véget egy totális diktatúra? És nem politikailag kérdezem, hanem az ige felől kérdezem. Az Isten uralma, hogy jut érvényre? A fenevad kemény ellenfél. Nem fogjuk tudni legyőzni. Megadatod, hogy elpusztítsa az Isten népét is. Nem fogunk túljárni az eszén, ahogy a legkisebb fiú a magyar népmességben becsapja a halát, hogy majd gyere vissza holnap, vagy nem tudom, valamilyen trükkel. Nem ilyen egyszerű ez a történet. A felejt is önmagában nem oldja meg. Hadd idézem Illyés Gyulának egy mondat a Zsarnokságról című versét. Azért, hogy értsük, mi az, hogy uralom, hogy mi az, hogy ország, hogy mi az, hogy totális igény, hogy nem mitológiai leírás ez a 13. fejezet, hanem hétköznapi valóság, és hogy értsük, mi az, hogy elközelített az Isten országa, és hogy mi az, hogy elvégeztetett. Részletet mondok csak ebből a versből. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az ernyetten tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, épp oly hazug, harsányan zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az ében halkan sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuhajban. A zsarnokság van, ott van jelen való mindenekben, ahogy rég Istenet sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál, jobban butító szólamokban. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, a szív hökkenésben, a nyugalomban, a bilincs unalomban, a zápor zuhogásban, az égigérő rácsban, cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyát szemén át, s mert minden célban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret, követed és teremted. Kémlelődsz ki e körből, ő néz rád a tükörből. Ő les, hiába futnál, fogoly vagy, s egyben foglár. Dohányod zamatába, ruháid anyagába, beleívódik, evődik, velődik. Eszmélnél, de eszme csak övé jut eszedbe. Néznél, de csak azt látod, amit ő eléd varázsolt. És már körbe lángol, erdőtűz gyufaszából, mert amikor letapottad, el nem tiportad. És így rád is ő vigyáz már, gyárban, mezőn, a háznál. Nem érzed már, mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karot kitárni. Bilincseit a szolga, maga így gyártja, s hordja. Ha eszel, őt növeszted, gyermeked, neki nemzed. Ha zsarnokság van, mindenki szem a láncban. Belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy. Vakontként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll, eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál. micsoda, vagy kicsoda képes kiszabadítani ebből az uralomból, ebből a mindent átjáró gondolatokat irányító, érzéseket meghatározó valóságból elvégeztetett, mondja Jézus a kereszten, és a 12. fejezet a Jelenések könyvében, 10.-11. versében. Hallottam egy hatalmas hang megszólal a mennyben, most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és király uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Isten uralma, Isten országa nem bibliai kifejezés csupán, hanem kulcsfogalom, amin keresztül elkezdjük érteni és látni, hogy amit Jézus tett, amit Jézus adni akar, amire Jézus meghív bennünket, az nem egy ilyen futott még, vagy milyen kedves történet, vagy olyan gyerekeknek jó, és majd ebbe hadd nőjenek fel típusú történet. Nem, ez a gondolataink, a halálunkig ható kérdés. Kinek szolgálsz? Kinek a gondolatait gondolod? Kinek az álmait álmodod? Kinek adod oda magadat? Mire adod oda magadat, az életedet, az idődet? Mi irányít? Mi határoz meg? Nem a fizetésünk, vagy a nyugdíjunk, nem a gyerekeink, vagy a szüleinknek a szeretete, nem a terveinknek a sikere, vagy a kudarca, és nem testünknek egészsége, vagy betegsége életünknek a legnagyobb kérdése, testvérek, hanem az, hogy kié az életed, hogy kit szolgálsz, hogy kinek az uralma alatt élsz, és kinek az uralma érvényesül az életünkben. A Jelenések könyve ezt a pecsét és a bélyeg képével adja elénk. Milyen bélyeg van rajtad? Kinek a bélyegét, kinek a nevét viseled? Csak két név van. Az egyik egy emberi név, a másik Jézusé. Az egyik emberi név, amelyik ördögi, a másik Jézusé. 18. vers. Itt van szükség a bölcsességre, akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az, az ő száma pedig 666. A képet kell értenünk, de muszáj vagyok szólni erről a számról is, erről a 666-ról, mert nagyon sok minden kapcsolódik hozzá, és én óvatosságra intem a testvéreket, hogy túl nagy fantáziába és számolgatásba ne menjünk bele, mert erre is igaz, hogy mint a statisztikára, hogy csak azt hiszem el, amit én hamisítottam. Tehát bármit bele lehet magyarázni a 666-ba is. De talán annyi biztosan igaz róla, hogy nem éri el egyik számjegy sem a hetet. És talán ez a gondolat fontos, hogy mindenképpen ott legyen a fejünkben is, a gondolataimban, amikor erről a számról, az ördögi számról gondolkodunk, ami mindent ígér, és ami soha nem éri le a teljességet, mindig kudarcot vall, mindig alul marad, miközben Istennek, teljességnek hazudja magát. A mi korunkban azért ez a szám leginkább technikai kérdésként jelenik meg, hogy ezt, mert ilyen világban élünk, hogy a hogyan lehet ezt megcsinálni? Hogyan lehet ezt megcsinálni, hogy senki ne adhasson, ne vehessen? És a régebbi korok azt mondták, hogy biztos tetoválás. Tetoválással lehet így megjelölni valakit. A mi korunkban már azt mondják, hogy kód, amit leolvas a gép a pénztárnál. Vagy mi korunkban még tovább megyünk, azt mondjuk, hogy chip, amit be lehet ültetni kutyákba, természetes, hát pár év is az emberekben is ott lesz. És azon keresztül mindent lehet kontrollálni, lehet tudni, ki hova tartozik. Nem ez az igazi kérdés. Azért is merem ezt mondani, mert a technika sose volt az igazán izgalmas kérdés, jó lehet, nagyon izgalmas, de sose ez volt az igazán izgalmas kérdés. Akik először olvasták a Jelenéseket, akiknek íródik, akiknek János leírja ezt, azok a legtermészetesebb módon a pénzre vonatkoztatták ezt. Amin keresztül belépsz a gazdaság életbe, vagy ha nincs, akkor nem lépsz be, és a pénzen, ott van a császárnak az arckébe is ráírva, hogy isteni. Mert a római birodalom, amiben születik ez, aminek az uralmáról, totális igényéről beszél, ahol a politika, az erőszak, a vallás, a gazdaság mind együtt hat, és tartja össze, és sajtolja egybe ezt a birodalmat. Ott a királyokat istenként imádják, persze haláluk után istenivé lesznek, de az érméken ez szerepel, de ha valaki tisztséget akar viselni, akkor a császárokra, mint istenekre kell fölesküdni, és az áldozati kultuszban a béke áldozatért, a hála áldozatért be kell mutatni nekik. Az vallásos. Ki az Úr? Persze a római császárok nem elégednek meg ezzel, hogy haláluk után, egy idő után elkezdik életükbe is követelni. Amikor démonivá válik a hatalom, amikor pusztít minden módon azt, amit Isten jóra rendelte. Szóval az ő számukra a pénz az, amin keresztül az ember megjelölve van, de nem az eszköz az érdekes, nem a név, a beazonosíthatóság lesz számunkra a legfontosabb kérdés, az mindig spekulatív lesz, hanem az uralomnak a kérdése, a tanúbizonyságnak a kérdése, miről tanúskodik az életed, a gondolataid, kinek engeded meg, hogy megmondja, hogy mi a tiszta és mi a tisztátalan? Kinek engeded meg, hogy megmondja, hogy mitől férfi a férfi és nő a nő? Hogy mitől házasság egy kapcsolat? Kinek engeded meg, hogy megmondja, hogy mi az érték és mi az értéktelen? A pénznek? A gazdagságnak? Kínálja magát? Mindent azon mér. A hatalomnak? A politikai erőnek? Kínálja magát. Gyere és imádj engem, add ide magadat nekem, szolgálj nekem, és mindent adok cserébe. Vagy Jézusnak. És engeded, hogy ő mondja meg, mi az igaz és mi a hamis. És viszed elé az álmaidat, és viszed elé a vágyaidat, és viszed elé a kapcsolataidat, és azt kéred, Uram, te urald. Te irányítsd. Nem másnak akarok szolgálni, ezekben sem, nem máshoz akarok igazodni, hanem hozzád akarok igazodni, mindenben, életben és halálban, vereségben és kudarcban, egészségben és betegségben, csak a te uralmad alatt lehessek. Elvégeztetett, mondja Jézus. Dühöng a fenevad, mindent kér, mindennel fenyeget, szorongat, elvégeztetett. Ne félj, enyém vagy, mondja Istennek igéje. Adja meg, hogy az életünk az ő uralmáról, az ő országáról tudjon tanúbizonyságot tenni. Mert csak az ő uralmában van szabadság. Mert csak az ő uralmában van szeretet. Mert csak az ő uralmában van igazság. Isten adja meg, testvérek, hogy ennek tanúi lehessünk mi. A hétköznapjainktól kezdve a legnagyobb kérdésekig. Amen. Csendben vigyük a magunk imádságát Isten elé. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem vagy néma. Köszönjük, hogy Te nem mondasz le a világról. Hogy nincsen olyan mélység, hogy nincsen olyan gonoszság, nincsen olyan romlás, ami felett ne volna hatalmas, amit ne akarnál helyreállítani. Urunk, a te szavad olyan, mint valóban, mint a két élő éles kard, szívek, vesék, megoszlásáig, belénk metsz, belénk hatol, szétválaszt, megkülönböztet. Köszönjük, hogy kezedben a fegyver orvosi eszköz. Ha szólsz, ha leleplezel, az apokalipszis képeit nem azért adod elénk, hogy elpusztíts, hanem azért, hogy meggyógyíts. Hogy kimetszd belőlünk azt, ami rákos daganatként növekszik, és elpusztításunkra tör. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagyod szó nélkül ezt a világot, és a mi életünket. Köszönjük, hogy hívod, hívsz bennünket mindenestől, nem csak a templomi egy óránkkal, hanem az éjszakánkkal és a nappalunkkal, a beszélgetéseinkkel és a hallgatásunkkal, a gondolatainkkal és az önfelett szórakozással. Mindenestül magad elé hívsz, hogy tiszták lehessünk, hogy igazságra épülhessen az életünk, ne hazugságra, hogy szeretet lehessen bennünk, ne pedig önzés. Olyan jó, Urunk, hogy most is Te jössz mi hozzánk. Olyan jó, hogy az evangélium most is életet tud fakasztani bennünk. Föl tud szabadítani, föl tud oldozni, meg tud gyógyítani. Urunk, kérünk, hogy egész életünket vedd a kezedbe, és tedd tieddé szívünket. Hogy ne más hangra mozduljon a testünk, a gondolatunk, az emlékeink, hanem csak a Te igazságodra. Hogy ne más irányítsa a kapcsolatainkat, hanem csak a Te szereteted. Könyörülj meg, Urunk, rajtunk, hogy ez ne gondolat legyen, hanem valóság. Hogy szabadunk legyünk, szabadok legyünk arra, amire meghívtad a Tiédet, amire magadat is odaadtad. Lemondani önmagunkról. Kezedre bízni életünket, és engedni, hogy a halálból is Te támasz föl életre. Bocsáss meg, Urunk, amikor nem ezt az utat választottuk és választjuk. Bocsáss meg, amikor jobban tudjuk, amikor igazodunk a hatalmasságokhoz. Nem csak személyesen, hanem közösségként is előtted állunk. És kérünk, könyörülj meg az egyházon. Könyörülj meg, hogy neked legyünk szabadok. Róla tanúságot tenni, nem pedig a hatalom körül sündörögni, nem pedig pénzért magunkat, gondolatainkat, az Isten tiszteletet kiszolgáltatni, politikai ideológiáknak megfelelni. Ajándékozz meg, Urunk, ezzel az erővel, amelyik nemet tud mondani, amelyik szabad az életéről is lemondani. Bízva abban, hogy Te a halottat is föltámasztod. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem a romlást készítetted el, és köszönjük, hogy Te győztél. Köszönjük, hogy ha most félelem és szorongás van is bennünk, a Te szavad megvigasztal, a Te lelked megerősít, a Te szereteted összekapcsol bennünket. Légy naggyá közöttünk, Jézus. Hadd teljünk meg a Te dicsőségeddel, hadd legyen a Te imádatod, ami szabadságunk és életünk. Amen. Imádkozunk az Úrimádság szavaival együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.